Sziasztok! Ez itt a Life in Tech, az EPAM podcast csatornája. Kárpáti Judit vagyok. A csatorna legújabb epizódjában egy mérföldkő elérkezésének apropóján beszélgettem Vinkó Bencével, aki több más ország EPAM leányvállalatai mellett az EPAM Magyarország ügyvezetője is. A 20 éves születésnapját ünneplő hazai cég nemrég lépte át a 2000-es határt is, azaz irodáiban már egy kisebb településnyi IT szakembert foglalkoztat. A cég hiteles története szokatlan mosógépszerelő és egy új iroda nyitásának meglepő fordulata mellett az is szóba került, vajon van-e, és ha igen, milyen gyengesége ennek a globális szinten 50 000-es, 3 évente magát megduplázó IT óriásnak. Szia Bence!
Szia Judit!
Ahogyan a többi beszélgetésben beszélgető társaimtól, legyenek akár juniorok, akár vezetőfejlesztők, úgy tőled az ügyvezetőtől is azt kérem elsőként, hogy fesd le röviden, hogy milyen pálya vezetett a jelenlegi szerepkörödig.
Az EPAM Systems Kft. Ügyvezetője, illetve még pár országban én vagyok az ügyvezetője az adott EPAM-nak. Én 2002 elején kerültem a céghez, lassacskán 20 éve. 2001-ben indult a cég, 2002-ben kezdett formálódni, illetve fölvenni azt az alakját, ami utána tovább fejlődött, és abból lett az EPAM. Azt ugye mindenképpen hozzá kell tennünk, hogy akkor még nem EPAM Systems-ről beszélünk, akkor még mi nem is tudtuk, hogy mi ez az EPAM. Akkor egy Phaton Technology nevezetű, mondjuk úgy, hogy startup cég volt az, ahol én elmentem dolgozni. Akkor még igazából azt a kifejezést sem ismertük, hogy startup. Tehát ezek a ma már annyira bevett és elfogadott dolgok, ezek akkoriban még ismeretlenek voltak. Annyit tudtam, hogy egy programozással foglalkozó cégről van szó, aki HR-est keres. És így kerültem én akkor a Phatonhoz. Az volt az érdekesség és a csavar ebben az egészben, hogy akkor a Phaton bontogatta szárnyait, és azon gondolkodtak, hogy a magyarországi iroda nyitása után Szentpéterváron is nyitnak egy második irodát. És az én felvételemnek gyakorlatilag az volt a célja, hogy engem rövid időn belül Szentpétervárra küldjenek, és ott elkezdjem a toborzását, illetve valamennyire Magyarországon is, hogy kézbe tartsam a toborzását a szoftverfejlesztő. Hát még 3 évig nem mentem Szentpétervárra, ezt csak így mellékesen megjegyzem. Innen indult a dolog, hogy majd ebből lesz itt Szentpétervári iroda, aztán évekig semmi nem történt ez ügyben, és gyakorlatilag Magyarországon ragadtam a cégnél, nem pedig kint.
Gyakorlatilag a tiéd az egy igazi epamos karrier, és ami nekem a fejembe járt ugye ezzel a 20 évvel kapcsolatban, hogy megpróbáltam visszagondolni, hogy mit csináltam 20 éve, és az jutott eszembe, hogy az informatika, meg az egész IT, az egyáltalán hol tartott? Azon gondolkodtam, hogy okostelefonom biztos, hogy nem volt, sőt, hát talán mobiltelefonunk akkor kezdett lenni.
Igen, ezt akartam mondani, nem, hogy okostelefonunk nem volt, hanem a mobil technológia is még egy olyan kvázi gyerekcipőben járt, ha valakinek a kijelzője mondjuk már jobb minőségű LCD volt, nehogy Isten színes, akkor az csodaszámba ment. E-mailezni, tehát internetet nézni telefonon az teljesen reménytelen dolog volt. Az e-mailes mobiltelefonok is pár év után jöttek ki, azok, amikkel már lehetett ténylegesen valamiféle hasznos munkát végezni.
Idézzük fel, hogy mit csináltatok akkor? Mi volt az, amin akkor dolgoztatok?
Nyilván a technikai környezet meghatározta azt, hogy mi is mit csinálunk, vagyis mit csináltunk akkor. És megmondom őszintén, akkoriban 2002-ben ez nekem is teljesen új volt. Tehát én egy HR-es területről érkeztem, és gyakorlatilag HR-es területre jöttem a céghez. Tehát azok az informatikai megoldások, amiket itt láttam, azok számomra is olyanok voltak, hogy na jó, akkor hazamegyek, és utána nézek, hogy ez most mi is volt, hogy egyáltalán tudjak arról másnap mondjuk egy interjú keretében beszélni. Illetve hát emlékszem, hogy azok a srácok, akik alapították a céget, mondjuk Fejes Balázs, és csinálták a technikai interjúkat, tőlük próbáltam ellesni pár olyan kérdést és trükköt, amiket nyilván ők zsigerből mondtak, nekem pedig meg kellett tanulnom, mert nem tudtam akkoriban még, hogy teljesen, hogy miről is beszélnek. Ez és az akkori technológia az mai napra teljesen más. Teljesen más. Merülben más az egész. Ugye egy telefonban gyakorlatilag benne van az életünk, minden. És nem is tudjuk elképzelni nélküle a napi életünket, hát az egy elképzelhetetlen dolog. Tehát teljesen normális volt az, hogy valaki azt mondta, hogy figyelj, nincs nálam a telefonom. Nem vettem föl, nincs nálam a telefonom, nem, nem néztem meg, lemerült. Hát akkor lemerült, akkor nem érdekel. Most, ha valakinek lemerül a telefonja, úristen, nincs töltő, mi adjatok valahonnan egy töltőt. Tehát nagyon más volt. Nagyon más volt. Nem beszélve arról, hogy más volt a környezet, mások voltak az ügyfelek, másképp viselkedtek az ügyfelek is, mást akartak az ügyfelek. Tehát, sőt, hát ugye, ha csak arról beszélünk, hogy az elmúlt másfél évben mit akarnak az ügyfelek, és mondjuk 5 éve mit akartak az ügyfelek, tehát nem kell elmennünk 10-15-20 évvel ezelőttre, már az is nagyon más.
Hányan voltatok? Mert azért ez is egy elég fontos szám, annak fényében, hogy később majd elmondod, hogy éppen nemrég mekkora számot léptetek át, vagy akár a válaszban is elmondhatod, de hogy ezzel is gondolom megmosolyogtató ennek a számnak a fényében, hogy akkor hányan indultatok?
Hát, jó kérdés, szerintem 40 alatt voltunk körülbelül létszám.
Hát ez egy családias cég, tehát ahol mindenkit ismersz.
Persze, nyilván. Egyébként ez egy érdekes dolog volt, olyan 100-150-60 emberig ismertem mindenkit. Ez azért volt lehetséges, mert majdhogy nem minden egyes ember felvételénél ott voltam, tehát minden egyes embert leinterjúztattam valamilyen szinten, és ezért valamiféle személyes kapcsolat kialakult. És nyilván tudtuk azt, hogy tehát azok a kérdések, hogy na, hogy van a feleséged, vagy mi van a gyerekkel, ez egy teljesen természetes, ez nem egy udvariassági kérdés volt, hanem ez egy tényleges kérdés volt, mert ismertük. Ez ma már azért egy kicsit más, mondhatod, hogy átléptünk egy számot, igen, átléptük a 2000 főt. Ha most tudnám minden emberről ezt, akkor azt mondom, hogy ez egy másik pozíció, tehát az a varázsló beosztás lenne, de hát sajnos nem tudom.
Minden cégnél elindul, és akkor van egy pontosan leírt és követhető vízió, amit mindenki mond, és akkor mindenki tudja, hogy na ez a vízió, meg ezek a célok, és az úgy időről időre persze mindig deformálódik, változik, de hogy mi volt az az eredeti?
Természetesen ez az egész az úgy indult, hogy egy páran elhatározták magánszemélyek és befektetők azt, hogy létrehozzák ezt a céget, mármint a Fatomot, és többek között azért is történt ez Magyarországon, mert itt azért köztudottan jó volt az oktatás, jó volt a képzés, azok a srácok, akik itt megtanulták a programozást, azok használhatóak voltak, és a külföldi kötődés révén pedig ugye az üzletet, tehát a bizniszt is meg lehetett szerezni. És innen jött az ötlet, hogy akkor legyen ez Magyarországon. Tehát akkoriban még, amikor elindult, nyilván annyi volt a vision, hogy hát itt végzünk szoftverfejlesztést külföldi ügyfelek számára. Persze ennek sok összetevője van, hogy miért pont itt, de lényeg az, hogy ez itt szépen elindult, és ahogy elkezdtünk dolgozni, láttuk azt, hogy jól csináljuk, amit csinálunk, és egy idő után hát rájöttünk arra, hogy valamilyen irányban egy kicsit, hogy is mondjam, lépnünk kell, mert 30, 50, 80, 100 fős Magyarországon lévő, vagy akár külföldi központtal rendelkező, de Magyarországon operáló céggel nehéz lesz, tehát tovább kell lépnünk valamilyen irányba. És igazából azok az ügyfelek, akik nagy ügyfelek voltak, vagy lettek volna, azok jóval több szempontot vettek figyelembe, mint azt, hogy mi szakmailag mennyire vagyunk jók. Csak ugye akkor még ezt kis cégként, ezeket a dolgokat meg kellett tanulnunk nekünk is. Emlékszem arra, amikor volt egy meetingünk, akkoriban éppen úgy nézett ki, hogy ez a német autógyár egy amerikai autógyárral fúzionált, és egy elég nagy koncern volt, és találkoztunk az ő fejlesztési igazgatójukkal, náluk voltak viszonylag nagy létszámban, meetingeket tartottunk, nagyon sok mindenről beszéltünk, nagyon tetszettünk nekik, és hát a végén elmondták, hogy hát fiúk, látjuk, hogy értitek ezt az egészet, tök jók vagytok, aranyosak vagytok, de mondjátok meg, mit fogtok csinálni akkor, amikor idehozunk egy 200 fős projektet, majd 3 nap múlva telefonálunk, hogy nőjetek meg 400-ra. Hát széttárjuk a karunkat, és azt mondjuk, hogy ó-ó. Tehát rájöttünk arra, hogy egyszerűen ez 100x fős magyar cégként nem fog menni. Nem lehet megugrani. És akkor jött a gondolat, hogy hát valahogyan valamiféle másik céggel fúzionálnunk kellene, lehetőleg Worldwide, hiszen ezt a fejlődést, ezt nem tudjuk másképp összehozni. Tehát az, hogy itt 2000-es évek elején Magyarországon hirtelen feldúzzasz egy 100 akárhány fős céget, mondjuk 500 főssé, az szinte a képtelenséggel volt egyenlő. És akkor elkezdődött a keresés, hogy ki lesz ez a cég, illetve hogyan fog ez az egész dolog alakulni. És aztán hosszas keresés után találtunk rá az EPAM-ra, akik szintén egy picit hasonló cipőben jártak, azzal a különbséggel, hogy ők egy Amerikában bejegyzett, de a beloruszoknál fejlesztő céggel, szintén egy jó pár ügyféllel csupán kerestek valamiféle hasonszörű kérőt, mint amilyenek mi is voltunk. És szépen ez a kapcsolat aztán idefit fajult, mondhatnám így is.
És ők mekkorák voltak akkor?
Hát, ez egy jó kérdés. Ha jól emlékszem, akkor 500 alatt voltak ők is. Tehát ilyen valami ilyesmi szám.
Mondjuk el a hallgatóknak, hogy most mekkora globálisan ez van, megint csak, hogy legyen egy ilyen viszonyítás.
Most azt hiszem, hogy 43 000 billable resource-unk van, tehát az azért valamivel több, mint az 500, és összességében pedig 50 000 környékén vagyunk.
Hagyunk egy ilyen kis hatásszünetet, és akkor lehet látni, hogy mit jelent ez. Mi történt onnantól, hogy ez a házasság megköttetett, kicsit felgyorsítva egy ilyen gyorsított felvételben?
Long story short, ez körülbelül úgy nézett ki, hogy amikor ez a házasság megköttetett, akkor ugye egy darabig nagyon örültünk, aztán rájöttünk arra, hogy jó, ez gyönyörű, tehát akkor jön a következő lépés, amikor olyan cégek árnyéka vetődött ránk, mint mondjuk az indiai cégek, ahol 3 műszakban több 10 000 fejlesztő dolgozik, tehát rá kellett jönnünk arra, hogy itt még azért van hova fejlődni, és elkezdtünk azon dolgozni, hogy ezt a közös, akkor már nyilván egységesen EPAM-nak hívott céget majd tőzsdére lehessen vinni. Hát ugye ennek számos a magyar szó requirementje van, hogy az ember oda kerüljön a New York-i tőzsdére. Lényeg az, hogy nyilván ezt a projektet számos befektető megtámogatta, és ugye elkezdtünk különböző számunkra fontos cégeket felvásárolni. Hát ez a felvásárlási folyamat többek között vezetett oda, hogy erőteljesen tudtunk nőni. Persze közben a recruitmentet is nagyon erősen nyomtuk, hiszen a kettőnek párhuzamosan kellett mennie. Aztán 2012-ben jutottunk el oda, hogy végül tőzsdére került a cég, és hát nagyon sok mindent erről nem is tudom, hogy kell-e mondanom, hogyha valaki megnézi a nyitó árat, illetve a mai árát az EPAM részének, abban elég sok minden benne van.
Hogy éltétek meg belülről? Ez egy kicsit olyan, mint amikor valaki beleugrik a medencébe 6 évesen, és akkor elkezd úszni, és akkor egyszer csak utána visszamenőleg kérdezik róla, hogy lett olimpiai bajnok, és akkor mond érdekes történeteket, meg nehézségekről mesél, meg sikerekről, hát hogy ez belülről mégis milyen volt.
Egyébként majdhogy nem ugyanolyan. Egyetlen egy különbség van, hogy ő amikor 6 éve beugrott a medencébe, is ugyanolyan vízbe ugrott be.
6 évesen.
6 évesen, igen, bocsánat. Mi gyakorlatilag, hát majdnem azt mondom, hogy havonta, de ha nem is havonta, tehát évente lecserélik a medencébe a vizet valami más folyadék közegre. És ezt nekünk szintén meg kell ugrani, hogy abba se fulladjunk bele.
Na de hogy?
Azért ez egy olyan szakma, vagy egy olyan üzletág, ami nemhogy nagyon gyorsan, hanem a világon a leggyorsabban fejlődik jelen pillanatban. És hogyha nincsen rugalmasság, mind az embereinkben, mind a menedzsmentben, akkor hiába, hogy 6 éves korunk óta úszunk, 10 éves korunknál el fogunk süllyedni. Mert valami más lesz, és nem víz, hanem higany, és abban meg nem megy. Tehát hogy nagyon-nagyon-nagyon figyelnünk kell arra, hogy mi kell az ügyfeleinknek. Meg fogunk neki segíteni abban, hogy minél hamarabb ő eléri a célját. Ez nagyon környezetfüggő. Tehát itt pont ez van, hogy nem lehet azt mondani, hogy amit 2012-ben használtunk, azok már gyakorlatilag a technológia is mérföldekre van ahhoz képest. Hát amit beszéltünk a mobiltelefonokról, gondolj bele, akkoriban nem gondolkoztunk ilyenen, hogy bármit mobiltelefonra fejleszünk. Ma, ha valaminek a mobiltelefonos verzióját nem csináljuk meg, akkor az halálra van ítélve.
Amióta veletek dolgozom, most már tényleg lassan a 1. éve, rengeteg történetet ismertem meg. Majd biztos, hogy neked is van pár olyan történeted, ami ezt az egészet jellemzi.
Hogyha mesélünk egy sztorit most, egy olyan történetet, ami mondjuk ezelőtt 15 évvel történt, abból a hallgató sok mindent a mai EPAM-ról már nem fog megtudni. Tehát ez a, például ez a történet, amit elmondtam az autógyártóval kapcsolatban, igen, ez egy érdekes történet volt, de semmi köze a mai EPAM-hoz már, hiszen az csak egy rúgás volt, hogy előrébb tudjunk menni, és legyen egy irány, hogy merre fejlődünk akkor a 2000-es évek elején. De visszatérve ugye a Fejes Balázsra, ő mondta mindig azt, hogy előre kell menekülnünk. Tehát amikor bármi olyan dolog történik, akkor előre kell menekülnünk, és emlékszem, hogy számos olyan gazdasági válságot megéltünk, ahol kénytelenek voltunk előre menekülni, és amíg mondjuk a konkurencia azt mondta, hogy jó, hát ők kivárnak, és meglátjuk, hogy mi lesz, mert úgyis meg fog oldódni, és úgyis lesz valami, addigra mi már megtettük ezeket a lépéseket, ami miatt egyébként most tudunk 50 ezer fővel operálni világszerte. Tehát ezt nagyon jól mondta akkoriban a Balázs, hogy előre kell menekülnünk. Ez a mondat talán egy kicsit ilyen szállóigévé szlogenünké is vált. Persze nagyon-nagyon sok minden történt az elmúlt 20 év alatt, és egészen attól a pillanattól kezdve, hogy el tudtuk vinni New Yorkba a céget, hogy tőzsdére tudtuk vinni a céget, hogy gyakorlatilag ma már talán kevesebb ország van, ahol nincsen EPAM, mint ahol van.
Az is az előre menekülésnek egy ilyen stratégiája volt, hogy ennyire engeditek azt, hogy mindenki önmaga lehessen?
Ebben az iparágban nem lehet más. És hozzáteszem, hogy ekkora létszámnál ez, pont amit az előbb mondtál, ez akarva akaratlanul is sérül. Ugyanis amikor 160 fős céget viszel, 150 fős, tök mindegy, 200 fős céget viszel, akkor igen, fogod tudni azt, hogy kinek hogy néz ki a felesége, és fiú vagy lány gyermeke van-e. De 2000 embernél ezt nem tudod, és amikor azt mondod, hogy ennyire maradhatnak önmaguk is, akkor ezt egy kicsit örömmel hallom, mert bennem meg pont az van, hogy ahhoz képest, ami egy 200 fős, 300 fős cégnél, ahhoz képest mennyire személytelen már ez a 2000 fő, és igen, ahhoz képest az. De nyilván, amit mondtam, hogy olyan az iparág, hogy meg kell tartanunk ezt, ugyanis hogyha nem tudnánk megadni a munkavállalóknak ezt a milliót, akkor elmennének egy olyan helyre, ahol jól érzik magukat, mert megkapják ezt. Tehát akár akarjuk, akár nem, ezt fenn kell tartanunk. Meg egyébként nincs is problémánk azzal, hogy ezt fenntartsuk. Ez egy ilyen szakma. Ugyanis nagyon sokan vannak egyébként, akik nem 2000 fős, vagy worldwide 50 ezer fős létszámmal játszanak, és a magyar piacra egyébként sem ez jellemző, hogy ekkora létszámú szoftveres cégekkel dolgozik. És hogyha ezt mi nem tudjuk hozni, akkor igen, akkor a munkavállaló azt mondhatja, hogy ha nekem erre szükségem van, akkor inkább elmegyek máshol. Na, ezt viszont nem szeretnék.
Ez most egy olyan kérdés, amire ha akarsz, nem válaszolsz, ha akarsz, akkor igen. Én mindig a saját magam erejét abban kerestem, hogy meg tudom mutatni, hogy mibe vagyok gyenge, és ezt nem szégyellem. Ez így van egy cégnél is? Ti megmeritek mondani? Elmered mondani, hogy mi az, amiben esetleg a gyengeségetek áll, és ezt ki lehet így mondani? Mert hiszen olyan nincs, ahol nincs valami gyenge láncem, valami, amiben kell fejlődni.
Annyiban visszakérdeznék, hogy kinek mutatjuk meg? Az ügyfélnek? Mert az ügyfélnek nyilván nem mutatjuk meg a gyengeségünket. Vagy pedig, ha úgy gondoljuk, hogy az ügyfél szeretne valamit, amiben mi nem vagyunk jók, akkor javaslunk neki valami mást. Ha az ügyfél szeretne valamit, mi javaslunk valami mást, és ő nem egyezik ebbe bele, de továbbra is szeretné, hogy mit csináljuk meg. Akkor jön a kihívás, meg kell oldani. Meg kell találni a megfelelő embert hozzá, meg kell találni a megfelelő csapatot hozzá, össze kell rakni, és meg kell tudni csinálni. Tehát ez a rugalmasság, ez megint ez az előre menekülés, ez megint a jellemzőnk, hiszen mondhatnánk azt is, hogy jaj, bocs, kedves óriási multinacionális akármicsoda, mi ezt nem tudjuk. Hát, na, ez azért elég vacakul hangzik, mit nem mondja. Tehát legrosszabb esetben, hogyha eltántoríthatatlan az ügyfél, akkor ezt meg kell oldani. Nem akarok lokációt mondani, de például volt, és Magyarországról van szó. Tehát az egyik magyar irodánk az úgy jött létre, hogy annak idején még az őskorban jött az egyik ügyfél, és mondta, hogy hát neki média alapú dologra lenne szüksége, pontosan már nem tudom, hogy mi volt, és hogy meg tudjuk-e csinálni. És hát akkor még ugye nem voltunk ilyen sokan, és elkezdtük nézni, hogy hát ki van olyan, aki ért ehhez az egészhez. Kellett volna hozzá, vagy 10 ember, nekünk volt egy ilyen emberünk, aki ezt értette, elkezdtük keresni a piacon, hogy hát kik vannak ilyenek. És az egyik vidéki városban találtunk egy, aztán még egy, és még egy, és még egy ember, és aztán rájöttünk, hogy mindegyik ember ugyanattól a cégtől pályáz hozzánk, és egyébként jó kis erre a munkára. És elkezdtünk velük beszélgetni, és ők mondták, hogy hát értik ők, meg tudják, meg minden, de nem lehetne azt megugrani, hogy nekik ne kelljen Pestre költözni. És úgy gondolkoztunk egy kicsit, és arra jutottunk, hát végül is miért ne? Elmentünk, és jutottunk egy irodát a vidéki városba, és ez a médiák projekt volt az első projekt, amit az oda fölvett helyi emberek azért megcsináltak, mert nem akartak fölköltözni. Tehát így indult annak a lokációnak a születése.
Mondtad, hogy nem akartak ide költözni. Most viszont lett egy olyan helyzet, a pandémia, amikor nem tudtak bemenni az irodába. Ez nektek mennyiben jelentett akár pont előnyt a fejlődésben? És mi volt az, amiben meghátráltatott benneteket esetleg?
Másfél évvel ezelőtt, közel két évvel ezelőtt mindenki megijedt, hogy most ez mi történik. Lehetett látni a tőzsdén is ezt a rémületet. És ez ugye 2020 második negyed év körülbelül, és hát ugye akkor volt egy zuhanás, félelem jellemezte a piacot, és aztán még azt mondom, hogy 2020 harmadik negyed éve is egy kicsit érdekes volt, de a negyedik negyed évben gyakorlatilag ott folytattuk, ahol az elsőben visszamentünk arra a szintre, mintha nem történt volna semmi, és azóta pedig az emelkedés, hát az pedig őrületes, tehát hogy meredeken ível fölfelé. Amennyire nem tudtuk akkor, hogy ez milyen hatással lesz a piacra, most azt látjuk, hogy óriási fejlődést hozott. Nem is, de ez nem is meglepő, csak akkor még nem tudtuk, hogy hogyan fogják tudni ezt kezelni az emberek. Mert ugye, ha most megnézzük, akkor minden technológiai alapú lett. Minden. Tehát az utolsó ételünket is az applikáción keresztül rendeljük, és örülünk, ha el tudunk menni egy étterembe, de nagyon sokáig ez eszünkbe sem jutott, mert nem is mehetünk. És minden másra ez lesz a jellemző, hogy egyre inkább applikáció, mobiltelefon, illetve nem fizikális megjelenés alapú lesz minden. Ez pedig egy olyan hajtóerő a szektor számára, amit azt hiszem, hogyha bárki megnézi a technológiai szektor részvényeit, akkor ez önmagáért beszél.
Erre a hatalmas ugrásra hogyan készültök, illetve most benne vagytok épp a közepében, mennyire lehet ezt lekövetni, illetve mit vetít ez előre?
Alapvetően nekünk már előtte is, tehát a pandémia előtt is az volt a célunk, hogy 3 évente a cégnek a méretét megduplázzuk. Ez azt jelenti, hogy ugye, amikor itt beszélünk mondjuk majd 3 év múlva, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy közel 100 000-en vagyunk, mármint földbáj. Az, hogy Magyarországon 4 000-en tudunk-e lenni addigra, ez egy jó kérdés, dolgozunk rajta. Tehát, hogy mit vetít előre? Azt, hogy ezt az óriási fejlődést, ezt nekünk tovább kellene vinni. De ahogyan most kinéz a környezet, ez úgy néz ki, hogy különösebb nehézség nélkül tovább is vihető. Az egyedüli nehézséget azt most már inkább abban látom, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű kollégát fogunk-e találni a piacon.
A gyerekeknek szóló, már akár 6 éves kortól ajánlott e-kids programjaitokkal gyakorlatilag ennek a nehézségnek is elébe mentek.
Egy 6 éveseknek szóló rendezvényen nyilván nem az a célunk, hogy majd 20 év múlva nálunk dolgozzon az ember, hanem inkább az a célunk, hogy lássa azt, hogy ez miről is szól, tudja azt, hogy ez esetleg őt érdekli, vagy sem, és ha érdekli, akkor ebbe az irányba menjen tovább, menjen el egy olyan középiskolába, ahol majd ennek megfelelő dolgokat tanul, illetve majd egyetemre olyan helyre kerüljön. Ugyanis pont, amit az előbb mondtam, hogy a létszám, illetve az emberanyag, és hogy fel tudunk-e venni megfelelő számú kollégát, ha a képzésben nem jelentkezik elég ember, akkor akármit csinálunk, nem fogunk tudni felvenni elég embert. Tehát a mission az már itt adott, hogy igen, 6 évesen mutassuk meg nekik, hogy ebben van izgalmas rész. Azért, hogy majd 20 év múlva, vagy 10-akárhány év múlva, amikor kijön az egyetemről, akkor egy olyan egyetemről jöjjön ki, ahonnan mi tudjuk majd használni az ő tudását. Különben egyszerűen nem fogunk oda eljutni, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű szakemberünk lesz. Tehát az, hogy nem hát elég korán elkezdeni. Meg ők nyilván nem azt a programozást tanulják, amit itt elvárunk. Tehát ez egy ilyen játékos, izgalmas, vicces dolog, amivel mondjuk azt elérjük, hogy ne az a negatív kép alakuljon ki egy szoftverfejlesztőről, hogy ő otthon ül egy sötét pincébe egy számítógép előtt, és 10 órákon keresztül csak kódsorokat ír. Tehát nem, ezek tök jó arc emberek.
Ezek a srácok, most ugyanúgy nem tudjuk azért elképzelni, hogy 20 év múlva, illetve ne is várjunk 20 évet, lehet, hogy 10 év múlva mondjuk egy mai 10 éves, milyen környezetben, vagy hogy lesz Szepa most?
Ez az, és ugye erre a kérdésre azért nagyon nehéz válaszolni, mert most csak egy 2000-es évek közepi sztorikat meséltünk, ami már merőben más volt, mint a mai, és másképp működött, mint a mai technológia, mások voltak a kritériumok, és akkor már ilyenekről ne is beszéljek, hogy Covid meg pandémia. Tehát, hogyha még ilyenek is lesznek az elkövetkezendő években, hogy hip-hop egy ilyen világjárvány, meg ilyen kis finomságok, akkor aztán végképp kihívások elé lesz állítva a technológia, mert muszáj, mert másképp nem lehet megoldani. Pár évvel ezelőtt elromlott a mosógépem, hívtam egy szerelőt. Tehát én vártam, hogy jön egy ilyen kezeslábas, pasi, szerszámos, valami leszedik, hátulja, benéz, megcsavar, ezért működik. Nem. Jött egy pali egy laptoppal, rádugta a laptopot a mosógépre, valamit ott a billentyűzeten varázsolt, és mondta, hogy jó, kész, ennyi, köszönöm. Ennyi. Tehát, hogy amikor a mosógépet is már számítógéppel javítjuk, akkor én azt megmondani, hogy 10 év múlva a szoftverfejlesztés területén mi lesz, hát azt hiszem, hogy ott lennék a világ top tennyébe, hogyha ezt meg tudnám jósolni.
Zárójelbe teszem hozzá, jó mosógép szerelőt is közkincset teszem, akkor szerintem sokan hálások lesznek azért is. De viccen kívül, lassan azért a végéhez közeledünk, és kellene valami jó végszó, ugye egy kicsit ennek a mai beszélgetésnek az is a lényege, hogy hát tényleg hova jutott 20 év alatt ez a cég, és hogy itt 2000 ember van, tehát ha belegondolok, akkor ez az egy településnyi ember.
Egy kis városka.
Igen, igen, hogy mi az, amit ennek apropóján azért még így tényleg érdemes elmondani, és akkor legyünk egy kicsit, nem is tudom, meghatottak a végén, vagy lehet nevethetünk is, ezt te döntsd el, hogy mire akarod hangszerelni, pozitív jövőképre, vagy meghatottságra, de mégiscsak kellene pár velős mondat, ami valahogy szépen keretbe foglalja ezt a beszélgetést.
Ujjaj! Na jó, próbáljunk pár velős mondatot kicsikarni. Hát mindenképpen az az egyik legfontosabb dolog, és ez talán onnan is jön, hogy nagyon sok ismerősöm kérdezi, hogy hát mi a véleményem arról, hogy a gyerekkel mi legyen, és mi legyen a gyerekből, és mit ajánlok neki. És hát mindig azt szoktam mondani, hogy ez nem egy, nem tőlem függ, kettő, nem én vagyok az anyja, se az apja. Annyi biztos, hogy amit mi csinálunk, az elmúlt 10-20-30 évben olyan mértékű fejlődésen ment keresztül, hogyha a gyerek valamiféle ilyen vagy ehhez kapcsolódó iparágat választ, akkor a technológia mai állása szerint soha nem lesz sem munkanélküli, sem pedig megélhetési gondjai nem lesznek. És ugye nagyon sokan mondják, hogy igen, ezt tudják és értik, de hát azért mégis, hát azért szoftveres, hát ahhoz kell egy bizonyos életfelfogás, és ezt szeretnénk megmutatni a világnak, hogy ez ma már azért nem így van. És ezért is fontos az, hogy a 6 évesekre is odafigyeljünk, ezért is fontos az, hogy képezzük az embereinket, már meglévőeket is, mert igen, ez egy olyan terület, amely nagyon gyorsan változik, de ha ezt a változást valaki követni tudja és meg tudja lovagolni, akkor mind cég, mind pedig individuum alapján egy nagyon sikeres életet tudhat magának. Jelen állás szerint nem kell az, hogy valaki egy egyetemen üljön 4-5 évet és kijöjjön, és akkor azt mondjuk, hogy na igen, ő egy programozó, és akkor majd ő ma lehet az autószerelőből is programozó, lehet az ácsból, teljesen mindegy, mert egyszerűen meg lehet tanulni ezt, és nem egy ördögtől való dolog, sőt, a helyzet az, hogy egyre inkább a mindennapunk része. Tehát amikor látjuk azt, hogy igen, a mosógép szerelő, számítógép szerelő, meg a, mit tudom én, az okos otthon nyilván, számítógép, stb., akkor tudjuk azt, hogy hát akkor itt bárkinek lehet keresni valója ebben a történetben.
Köszönjük, hogy ismét velünk tartottatok. A következő adásig pedig olvassátok interjúinkat, cikkeinket a Life Intech blogon, és hallgassátok a korábbi beszélgetéseket itt a csatornán.